Szellemi ösvények. Beszélgetések spirituális úton járó tanítókkal és szakemberekkel. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, itt az Újvidéki Rádió Szellemi Ösvények című műsorában. Én Filepsebesi Bianka vagyok. Az előző adás alkalmával már megismerhették mai vendégünket. László Horváth Virággal a coaching és a kineziológia világába kalauzoltuk hallgatóinkat. Most pedig folytatjuk a beszélgetést egy szintén izgalmas témával, a kronobiológiával. Megtudhatjuk, hogy mit jelent valójában a kronobiológia, és hogy miként hatnak ránk a bennünk működő biológiai ritmusok. Beszélünk arról is, hogy a bioritmusunk mennyiben határozza meg az életünket, és hogy ez összefüggésben áll-e a személyiségtípusunkkal, a döntéseinkkel, vagy akár az emberi kapcsolatainkkal. Szó lesz az önazonosságról, és arról, hogy milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk valódi önmagunkhoz. Egy elgondolkodtató és inspiráló beszélgetés következik, tehát testi, lelki egyensúlyról, emberi ritmusokról, fejlődésről és önmagunk megtalálásáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kronobiológia. Azt gondolom, hogy itt talán az eddigi három felsoroltból talán a legkevésbé ismert, mit ad hozzá ehhez az egész folyamathoz. Mi maga a kronobiológia?
Ó, hát nagyon szeretem. Én nekem ez volt az, amit miután megismertem, azt mondtam, hogy nekem ahhoz, hogy emberekkel foglalkozhassak, erre szükségem van. Enélkül nem is kezdek el senkivel sem foglalkozni. Hogy mit is takar ez a kronobiológia? Tulajdonképpen ez a születési dátum alapján számolja ki az embernek a terhelhetőségét. Tulajdonképpen egy tipológiát ad, és ez a tipológia megadja azt, hogy valaki fizikailag mennyire terhelhető, érzelmileg mennyire terhelhető, és szellemileg mennyire terhelhető. És nagyon érdekes, mert a 99%-ba bejön.
A kronobiológiával kapott eredmény megugorható-e? Tehát, hogy akarással lehetek-e többre képes, mint az én alap teljesítményem.
Hát most hozhatok példákat. Az első válaszom az, hogy igen. A második válaszom, hogy ennek ára van. Tehát, ha valaki fizikailag kevésbé terhelhető, mégis olyan sportot űz, vagy annyira fontos neki az a sport, hogy esetleg eljut az olimpiára is, ő megteheti. Lehet, hogy fantasztikus eredményeket fog elérni, de lehet, hogy akkor nem lesz mellette családi élete, nem lesz mellette más semmi, csak a sport. Tehát, hogy az élete egy nagyon, ezt most idézőjelbe teszem, egysíkú lesz. De hogy megteheti azt, hogy az összes érzelmi és szellemi energiáját valaki a fizikaiba belenyomja, de akkor ő neki csak erre marad majd ideje, energiája, hogy azzal törődjön, és ezzel foglalkozzon, ami mondjuk tényleg lehet, hogy az ő szempontjából kerek, de lehet, hogy mások szempontjából meg vannak üres foltok. Tehát, hogy meg lehet ugorni, át lehet nyomni, például van, amikor, ha az ember fáradt, szellemileg fáradt, és mégis érzelmileg túlfűtött, akkor az az érzelmi túlfűtöttség bele tud segíteni a szellemi munkába.
Mennyire befolyásolják ezek az adatok a mindennapokat?
Amiből kiindul tulajdonképpen a kronobiológia, az a bioritmus is. És a japánok például használták a bioritmust arra, hogy munkafolyamatokba az embereket akkor állítsák be, amikor legjobb állapotban vannak, tehát pozitívban és erejük teljében, mert hogy ez a bioritmus az arról szól, hogy ez hullámzik. Tehát, hogy van, amikor pozitívban vagyunk, és akkor kiáradóak vagyunk, és van, amikor nulla alá kerülünk, akkor pedig inkább befordulók, nem annyira mozdulunk ki, nem annyira akarunk emberekkel kapcsolódni. És a mindennapi életünkben tulajdonképpen folyamatosan hullámzik a teljesítményünk, mind érzelmileg, mind szellemileg, mind fizikailag, és ez egyébként a mindennapunkra ráteszi a pecsétjét.
De itt ez a ritmus, amiről beszélsz, ez jelentheti azt is, hogy vannak a koránkelők meg az éjjeli baglyok ilyen értelemben is? Értendő ez?
Igen, onnan is. Tulajdonképpen ezeket a ritmusokat figyelték meg, és ezekből alakították ki a bioritmusnak a tulajdonképpen az elméletét, gyakorlatát. Ha jól emlékszem, német és osztrák tudósok főleg ráláttak ezekre a ritmusokra, hogy a fizikai ritmusunk az 23 napos, az érzelmi az 28, a szellemi pedig 33, és hogy ezek tulajdonképpen befolyásolják, még befolyásolhatják a szülést is. Például, hogy az anyuka maximumon van fizikailag, akkor sokkal könnyebb a szülés, hogyha nulla alatt van, akkor sokkal nehezebb, akkor példákat hozhatunk, mondjuk az érzelmileg, hogyha valaki épp kiáradó állapotában van, akkor sokkal nagyobb a meggyőző képessége, jobban szeret beszélni, jobban akar kapcsolódni az emberekkel, ha pedig mínuszban van, akkor meg talán jobban szeret egyedül lenni, el van ő otthon, nem mozdul annyira ki. Tehát, hogy ezek ilyen alapműködések, amiket észre sem veszünk magunkon, ha nem figyeljük meg a bioritmusunkat, akkor össze sem tudjuk hasonlítani, hogy mi történik napról napra, és hogy mennyire változunk. Itt a cégem belül én team coachinggal is foglalkozok, tehát hogy csapatok munkájának optimalizálásával is, és felkértenk bennünket egy csapat coachingolására, tehát hogy nézzünk rájuk, azért, mert feszültségek voltak a csapatban. Én mondtam a vezetőnek, hogy én szeretném ezt a kronobiológiával megnézni őket, hogy milyen alkatok, és volt két ember, akik folyamatosan vitatkoztak, és folyamatosan szították a feszültséget, és amikor megnéztem az egész csapatnak, akkor ez a kettő ember volt olyan típus, aki egyébként úgy hívnak, hogy önérvényesítő, tehát ők mind a ketten olyanok, hogy nem fogják alább adni ők, nem hagyják magukat, és egyszerűen annyira egyszerű lett volna a megoldás. Ha ránézzünk, ha a vezető engedte volna, hogy ránézzünk ezekre a dolgokra, akkor teljesen egyszerű lett volna a megoldás. Fiúk, ti szerettek egymással vitatkozni. És nektek ez a jó, nektek ez a megfelelő működés, mert ti így érzitek jól magatokat. A többieknek ez nem tetszett, ők nem voltak ilyenek, tehát hogy a többi az sokkal finomabb lélek volt, nem ennyire harcos, és akkor ha az ember elmagyarázza, hogy jó, ezek ketten szeretnek vitatkozni, akkor hagyjátok őket vitatkozni, ez az a pont jó vagy, úgy vagy jó, ahogy vagy. Ha ők úgy jók, hogy egymással vitatkoznak, akkor az én nekem miért rossz? Majd én csinálom az én dolgomat. Ti megcsináljátok a tiéteket. Tehát, hogy én ezért is szeretem a klonobiológiát, mert az egymás közötti dinamikákat nagyon-nagyon jól le lehet vele modellezni.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádiót hallgatják. Szellemi ösvények című műsorunk vendége László Horváth Virág, akivel ma a kronobiológiáról beszélgetünk. Milyen típusok vannak még?
Itt is van több iskola. Mindenki megpróbálja ezeket a régi elnevezéseket, amiket a tulajdonképpen már az ókori görögök is használtak, ezt a kolerikus, szangvinikus, melankolikus, ezeket így próbálják megváltoztatni, de ez volt az alapja. És egyébként a fizikai alkatoknak is van 8 elnevezése, az érzelminek van azt hiszem 6, és a szelleminek is van 7-8. Tehát, hogy ezek az elnevezések minden szintre mások. Az önérvényesítő tulajdonképpen az érzelmi szinten van. És az érzelmi szintnek van legalább még 5 szintje, 5 féleképpen működhetünk érzelmileg.
Ez a 3 típus egybe ad ki egy karaktert, vagy külön-külön értelmezendő mindegyik?
Egyben.
Mennyire zavarja meg így a modern élet ezt a mi bioritmusunkat, mit gondolsz erről? Akár itt gondolhatok a képernyő használatra, a fényekre, a rendszertelen életmódra.
Úgy nem tudhatni az alapokra. De arra, hogy kifáradjunk mind a kutyák, arra igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon lefáriszt bennünket a mostani világ, szerintem. A képernyő használat, a mobilok, a hajszoltság, a munkahely, a sok stressz, igen.
Mit gondolsz, hogy mi az oka annak, hogy ennyire el vagyunk távolodva önmagunktól?
Tehát ez a nem ismerem önmagamat, önmagamtól való eltávolodást, ezt nagyon sok szinten magyarázhatnám, vagy magyarázhatom. De alapvetően szerintem a kultúránknak nem volt soha érdeke az, hogy az emberek mélyebben megismerjék önmagukat, és szabadok lehessenek önmagukon belül. Itt jöhet a történelem, jöhet a gazdaság, jöhet a vallás, jöhet az oktatás, jöhet az egészségügy. Tehát, hogy valahol mindig volt egy olyan réteg, akinek az volt az érdeke, hogy a nagy többség ne ismerje meg önmagát, ne lásson rá saját egészségére, ne lásson rá arra, hogy mi hogy működik benne, ne tudja azt, hogy a lelke hogy működik, hogy az energiái hogy működnek, mert ha rálát, akkor már nem irányítható, és nem lehet belőle anyagi hasznot képezni.
Számodra személy szerint önazonosnak lenni, önazonosan élni mit jelent, ha magadra nézel?
A belső iránytűmet követni. Nekem ez az önazonosság. De azt is tudom, hogy ez nem mindenkinél alapvető. Tehát itt most csak saját magamról beszélek, mert én úgy érzem magammal kapcsolatban, hogy valahol belül mindig volt egy iránytűm, és az engem mindig vezetett. És hogyha ennek az iránytűnek a, most így mondom, hogy rezgése. Rezgéshez képest valami olyan dolgot hallottam, láttam, észleltem, vagy akár irányítani akartak engem más irányba, akkor én valami ilyen nagyon, mit fogalmaztam meg régebben, hogy én zúgok belül.
Aha.
A fals az információ, számomra fals. Tehát nem akarom azt mondani, hogy az én igazságom az örökkivaló igazság, és csak ez van, hanem az én számomra az az információ, amit kapok, nem felel meg, akkor én elkezdek így zúgni, tehát interferencia jön létre bennem, és egyszerűen valahol nem engedi, nem engedem be azt a dolgot, ami nekem nem felel meg, de ez csak én vagyok, ezt tudom csak így magamról.
Szerinted el lehet-e jutni egy teljesen kész állapotba?
Én abban hiszek, hogy folyamatos változás van, folyamatosan változunk, és olyan, hogy kész, olyan nincs. De hogy jobb lehet mindig, olyan megvan.
Hogyha valaki úgy érzékeli, hogy elveszett, vagy hogy kezd egy kicsit a lába alól most kicsúszni a talaj, akkor mit gondolsz, hogy mi az első lépés, amit megtehet önmagáért? Vagy hogy változtasson ezen?
Hát én nekem most az jött legelőször, hogy keressen egy olyan embert, akiben megbízik, aki ő neki jól tud tükröt tartani abban, jól segít neki megfogalmazni az érzéseit, a gondolatait, az elveszettség érzését. És hogyha így konkrétan megfogalmaz azt, hogy mi van benne, akkor azokat, mint egy tégla le tudja tenni, így teherként leteheti őket, és amikor már nem marad semmi, amit letehet, akkor látni fogja az utat.
Mit jelent számodra a siker ebben a szakmában?
A csillogó szemek, meg ezek az aha élmények. Valaki rá lát, rá lel a saját vakfoltjaira, rá érez arra, hogy tulajdonképpen ő benne mi van, önmagára lel. Nekem ez a siker.
Hol találnak meg téged az érdeklődők, mert hát, hogyha jól gondolom, akkor nem titok, hogy vajdasági születésű vagy, te is szoktál-e hazajárni, vagy inkább online érhetnek el téged? Mi a bevált technika?
A klienseim 80%-a az vajdasági származású. Vannak, akik átjönnek hozzám, mivel közel vagyok a határhoz, azért talán könnyebb, és vannak olyanok, akikkel online, és van olyan is, aki egyébként még messzebb van, tehát Németország, Svájc, volt olyan is, aki Angliában volt, tehát ővelük pedig online, de egyébként ugyanígy Magyar Kanizsa környéke, tehát simán online is bárkivel beszélgetek nagyon szívesen. Én nekem az mindig nagyon fontos volt, amikor átköltöztünk Szegedre, és elkezdtem tanulni a kineziológiát, meg a coachingot, akkor én nekem mindig az lebegett a szemem előtt, hogy én a vajdasági magyaroknak akarok segíteni. Valahol mindig ők voltak a célcsoportom, azért, mert tudom, meg látom, hogy miben vannak. És voltam én is, és nagyon-nagyon szeretném megkönnyíteni azt az életet, amit ott élnek az emberek.
Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érünk. Vendégünk László Horváth Virág volt, akivel a kronobiológia, a bioritmusok és az önazonosság kérdéseiről beszélgettünk. Megpróbáltuk körbejárni, hogyan hatnak ránk a belső ritmusaink, és hogyan találhatunk vissza önmagunkhoz a hétköznapok rohanásában. Szó esett fejlődésről, tudatosságról, személyes tapasztalatokról, és arról is, hogy a siker sokszor nem kívül, hanem bennünk mérhető igazán. Reméljük, hogy a mai beszélgetés nem csak érdekes, hanem inspiráló is volt hallgatóink számára. Örülünk, hogy velünk tartottak. Vendégünknek pedig külön köszönjük az őszinteséget, a nyitottságot és a gondolatébresztő beszélgetést. Tartsanak velünk legközelebb is, amikor ismét érdekes témákkal és izgalmas vendégekkel várjuk Önöket. A viszonthallásra!